Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim. Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és Azerbajdzsánnal folytatjuk, meg a Kaukázussal, hiszen ellátogatunk a kínalikok titokzatos földjére. Egy öreg uasz terepjáróval, küzdelmes, kemény utazással értük el a kínalikok földjét. Ők errefelé inkább ilyen hársa mondják, hogy hinaligok, de K-val írják, valahol a H és a K között félúton ejtik. Minden esetre hinalig lakói 2500 méter magasan a Kaukázus rejtekében élnek. Fantasztikus volt itt kirándulni. 2006 előtt még út sem vezetett ide, 3 hónap volt, mire télen leértek a lakók a legközelebbi faluba, ugyanis ebben az időszakban teljesen elszigetelődött a település. Aztán egy elnöki látogatást megelőzően épült egy kanyargós, egysávos út. Nagyon fura volt, mert hogy a sofőrünk, ennek az UASZ öreg terepjárónak a sofőrje izomból tekerte a kormányt, tehát persze ez nem ugye, mert nincs szervó, meg semmi, de még így is egyszer levágott egy kanyart. Tehát gyakorlatilag képzeljék el, hogy mondjuk megyünk a hegyoldalon, ilyen közepes minőségi úton, persze korlát, meg ilyesmi semmi, nem túl meredek a hegyoldal, hanem lankás, és egyszer csak jobbra lecsap a hegyoldalon. Hát gyakorlatilag először azt hittem, hogy végünk van, vagy baleset volt, vagy úristen, mi történhetett, de nem, hanem levágta a hivatalos utat, végigment a hegyoldalba, aztán a hegyoldalnak egy másik része meg visszament az útra, a lankás mezőn áthajtott, és kiegyenesítette a kanyart. Nagyon furcsa élmény volt. De nem ez volt a legdurvább, hanem az, hogy megálltunk egyszer csak egy magaslatnál, a Kaukázus egyik kis hegyénél, és mondtam, hogy most érdekes kilátó pont, csináljunk fotókat, de előtte azért ő le fog parkolni. Na most azt nem mondta, hogy úgy fog leparkolni, hogy a szakadék szélén áll meg, mert hogy a derék barátunk felhajtott az emelkedőn, tényleg így vadul, de semmiféle kiépített úton, hanem ugye a hegyoldalba felhajtott, nem volt túlságosan meredek, ment, és aztán 20 centire a szakadék szélén megfogta a járművet a dobfékekkel. Hát remek mutatvány volt, csak kár, hogy én is benne ültem a kocsiban, mert hogy míg az egyik oldal lankás volt, a másik oldalt, amikor kiszálltam az autóból és megnéztem, hogy mennyire meredek, akkor utólag féltem, tényleg. Nem szoktam félni, egyébként bátor gyerek vagyok, de hát eszembe jutott, hogy vajon mindig ilyen jó lesz a féke ennek az UASZ terepjárónak, amikor majd a 20. csoportot hozza ide. Hát valószínűleg ennyi csoport még nem jön azért a kínaligok földjére, remélem, hogy ki fogja bírni a mutatványt a terepjáró. Minden esetre kínaligot azért előbb-utóbb elértük, néhány mutatványt túléltünk, és láttuk a fantasztikus elzárt kis települést. Komoly infrastruktúra nincs, amint kínaligba élünk, lényegében megszűnik már az elején az út, és kínalig belső területén pedig nincs is úthálózat, a vizet a közeli forrásból nyerik. A férfiak birkát tartanak, a nők pedig szőnyeget szőnek. A termékeket aztán cserélgetik, eladják. A házak egyszintesek és laposak. Ez azért van, mert hogy a Kaukázus meredek hegyén vagyunk, és az egyik ház teteje egyben a következő felső utca járdája is. Tehát nem utakat kellett vagy járdát építeni, hanem lehet a tetőn közlekedni, és akkor gyakorlatilag az egyik tetőn közlekedünk, és mondjuk lemegyünk a tetőről, és akkor az alattunk lévő házaknak a tetejére érkezünk meg. Érdekes volt, hogy azért nem egyformán vendégszerető volt mindenki, míg az idősebbek örültek nekünk, oroszul próbálgattak beszélgetni, ha tudtak oroszul, hát volt, aki csak a saját kínalig nyelvet beszélte, de aki tudott oroszul azzal, hogy kommunikálni lehetett. A gyerekek közül voltak olyanok, akik odajöttek, és hát imádták, hogy fényképezzük őket, mert nem volt mobiltelefonjuk, és akkor mindig megmutattuk, hogy fotó, jaj, de jó, de voltak olyanok is, akik kavicssal szórtak meg, tehát azért nem mindenki kedvelte a vendégeket a hinaligok földjén. Az eldugott, titokzatos falu lakóinak a nyelve is nagyon érdekes, mert hogy csak ők beszélik a hinalig nyelvet, 2500-an, és hát csak ők értik, kivéve persze azok a tudósok, akik a hinalig nyelv kutatásával foglalkoznak mondjuk a Bakui Egyetemen, de érdekes, hogy a II. Világháború idején a németek a hinaligokat akarták használni, hogy segítségükkel továbbítsák az üzeneteket. talán látták is, hogy az amerikaiak a navahókkal csinálták ugyanezt, és volt is egy nagyon érdekes film ezzel kapcsolatban, miszerint hát volt egy ember, aki a navahóra vigyázott, de arra vigyázott, hogy ha elkapják, akkor végezzen vele, nehogy végül is meg tudják fejteni a kódot, ami hát nagyon egyszerű kód volt, mert navahó nyelven kommunikáltak. Aztán végül a németek nem vetették be így a kínaligokat, nem került erre sor. Érdekes a fura nyelvű népnek az eredete is, ugyanis a helyiek közül sokan úgy tartja, hogy ők a médek, tehát a méd birodalomnak az örökösei, a médek leszármazottai. Nyilván kedves hallgatóim közül sokan történelem tanulmányaikból emlékeznek még a médekre. Nos, szerintük a kínaligok a médek, de vannak olyanok is, akik egyszerűen türk törzsnek tartják őket. Az biztos, hogy nem csak a nyelvük más, de az átlagos azerbajdzsániakhoz képest is máshogy is néznek ki a kínaligok, míg az azerbajdzsániak jelentős részének a haja tömött és fekete, a kínaligok között vannak szőkék, és vannak olyanok, akiknek zöld vagy szürke a szeme. A házak közül azért néhányan már ott van a parabola antenna. Meséltem önöknek, ugye, hogy mobil azért még látogatásomkor kevés helyen volt meg, volt olyan rész, ahol még a konnektor, meg áram se volt, de a változás azért azt jelenti, hogy ma már van generátor, van már parabola antenna, és már a mobiltelefon térereje is működik, ha valakinek van mobiltelefonja. Igazi bolt ugyanakkor nem volt, kévét válogató nők közül viszont nagyon sokat láttam, ezért annyira még nem rontotta meg a világ a kínaligokat, de hát persze, ahogy jön majd az internet, úgy nem csak generátor lesz, hanem előbb-utóbb majd valószínűleg vezeték is, hiszen egyébként mondom, az árammal nem spórolnak Azerbajdzsánban. 2007-ben a világörökség részei lettek a gobusztáni sziklarajzok, meg az egész környék, Azerbajdzsán komoly nevezetessége. Bakutól 65 kilométerre fekszik Gobusztán, és az az indoklása annak, hogy világörökség része lett, hogy az 537 hektáros terület kiemelkedő egyetemes érték, a sziklarajzok gyakorisága és minősége ugyanis bizonyítékként tükrözi a történelem előtti ember életmódját, érzékelteti a vadászatokat, az állat- és növényvilágot, és bemutatja a kulturális folyamatosságot. Ezt pontosan idéztem. A lényeg az, hogy Gobusztán három része védett, van egy Gobusztán nevű város is, és tulajdonképpen a várost is így hívják meg, az egész területet mellette. Van a nagy kő, ami védett, ez egy zord kinézetű szikla, azerbajdzsánul bölyögdás, és hasonló tanúhegy, mint a mi somlóhegyünk, csak keményebben néz ki. Akkor van a kiskő szikla fensíkja, ami szintén védett, és van az egyik gobusztáni hegy, amely a sziklarajzokat rejti. De egyébként a környéknek az a lényege, hogy mindenhol kisebb barlangok, bemérdések vannak, és a természetes félig nyitott őskori lakhelyeket rajzok díszítik. Köves úton tudjuk a sziklákat megközelíteni, és rövid kapaszkodó után már is megcsodálhatjuk a rajzokat. Érdekes, hogy csak az 1920-as évek végén fedezték fel ezeket a helybeliek. Aztán a kőfejtő munkások, akik elkezdték itt a hegy oldalát fejteni, jelezték, hogy furcsa ábrák vannak a köveken, és a 30-as években kezdődtek a régészeti feltárások, 1939-ben egészen pontosan. Azóta több mint 6000 őskori rajzot találtak. A szovjet időkben a barlangokat külön-külön megszámozták és megjelölték, és természetesen ezeket is látjuk a falakon. Ezek persze nem régi ábrák, de a turistákat gyakran megzavarják, hogy miért vannak már akkor számok, senki nem hiszi el, hogy az eredeti. Hát nem, a számok meg a különböző ilyen izgalmas orosz nyelvű feliratok, azok nem azt jelölik, hogy az ősember már éppen mit csinált, hanem utána írták. De attól még az ősi rajzok eredetiek, hát most már ezeket komoly vizsgálatokkal precízen meg tudjuk állapítani, hogy mikoriak. A rajzokon egyébként vannak csillagképek, égitestek, láttam csónakot is, amit felfestettek a falra. Van olyan hajóhoz hasonlító ábrázolás, amelyik az időszámításunk előtt 6000 körül keletkezhetett, de találtak 40 ezer évesnek vélt rajzot, és még Heyerdahl, a híres norvég néprajzkutató is azt gondolta ezek alapján, hogy Gobusztán az egyike lehetett azoknak a helyeknek, ahol az első emberek éltek. A hegyen a látogatók nagyjából 20 barlangot nézhetnek meg, mint mondtam, sokkal több van, de 20-at csináltak meg úgy, hogy turisták is megnézhessék ezeket. De ne sötét, de ne vérekkel teli helyeket képzeljenek el, tehát ez nem úgy működik, hogy bemegyünk a barlangba, és akkor jobbra-balra a sötétbe kalandozgatunk, hát még lámpásra sincs szükség, gyakorlatilag felül behatol a fény, úgyhogy inkább bemélyedésekről beszélhetünk, tehát ott látjuk a hegyet, és körülbelül van egy, mit tudom én, 4-5 méternyi vagy 6 méternyi bemélyedés. A belső és a külső sziklafalakon egyaránt vannak rajzok, embereket, állatokat ábrázolnak, sok helyen vadász jeleneteket láthatunk. A terület közepe felé haladva egyre több a nyilakkal és íjjal felszerelt vadász, a harcos. Vannak kövérkés anyafigurák, szarvasmarhák, lószerű állatok, bölények, szarvasok, kecskék, vaddisznók, oroszlánok, halak, hüllők és rovarak is az ábrákon. Nem kell megijedni, most már nincs errefelé oroszlán, de régen itt is volt. Egyébként hát Itáliában is voltak oroszlánok, Európában is, sőt a keresztes lovagok, amikor mentek a Szentföld elfoglalására, az 1200-as években még küzdöttek oroszlánnal a mai Izrael területén, úgyhogy nem csak Afrikában volt oroszlán. Visszatérve Gobusztánra, bikák viaskodnak egymással, tevék haladnak a végtelen felé a sziklarajzokon. Az egyik különleges körtánc, amelyet a figurák járnak, állítólag a most ismert azerbajdzsáni tánccal is rokon. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd a világszámot Azerbajdzsánnal, maradjanak továbbra is velem!